Magyar közöny, Kemény István búcsú levelére. Fölpaprikázva, s megvezetve népem, nyakadban ízlésed szerinti úrral, ha olvasol, hát félreolvasol, és békés nappal vészharangozol. Tárulkozó elfolytásodat értem, ki legnagyobb vagy önmagasztalásban, s öngyűlöletben, önkorlátozásban, gőggel tudsz elfordulni, sérteni, sértődni, mint egy félretolt zseni. Két féltekéd nehéz szívvel bejártam. Kőbevésett alkotmánya jutalmad. Fék, nem bilincs. Otthonos lett a káosz, a tisztázás helyett a lágy maszat. Pörös szájok befogva, nagy darab megmondó emberek pálcát ragadnak. Az életre trombitált múzeumból üzennek tekintetes vármegyéid, és műveletlen főispánjaid gondozzák a föld szekérvárait, s egymást megbélyegezni kész az undor. Legyintve szerteszét és számolatlan, él a kedély. Lakálykultúra tombol, kilincselők a nábob ajtaján. Pirul a boldogságos tartomány az alázúduló vörös iszabban.
És üdvözlöm újra a nézőket, folytatjuk tehát a beszélgetést Téray János életművével, és ebben segítségemre lesznek vendégeim Per Krisztián költő, szia, és Melhart Gergő, irodalomtörténész, kritikus, szia. Kezdjük azzal szerintem, hogy hogy indult ez a pálya. Ugye Téray már fiatalon berobbant az irodalomba, de minek volt köszönhető ez a korai sztárstátusz, és most kifejezetten próbáljunk a szövegekre koncentrálni, tehát a tekintetben mi volt az az újdonság, amit ő behozott, amivel tulajdonképpen megalapozta magának azt a központi szerepet, amivel ő utána évtizedeken keresztül a kortárs irodalomba beégett?
Hát nem tudom, szerintem... Nem biztos, hogy csak a szövegekre kell ebben a kérdésben alapozni, de hogyha a szövegekből indulunk ki, akkor egyrészt nyilván volt egy költőnyelvi újítása is, vagy hát legalábbis egy olyan fajta variációja annak a regiszterkeverésnek, ezt ugye a korai kritikák sokszor kiemelik vele kapcsolatban, hogy nagyon különböző nyelvi regisztereket kever, ami egyfelől egy ironikus, vagy sokszor nagyon vad humort adott ezeknek a szövegeknek, másrészt pedig hát nagyon, nagyon up-to-date-nek tűnt, vagy nagyon, nagyon, nagyon a kor nyelvét is hallottad benne szólni, miközben persze voltak, nem tudom én, akár archaizáló rétegei is. És akkor ami miatt azt mondtam, hogy nem feltétlenül a szövegekből kell csak kiindulni, de hát végig is kiindulhatunk a szövegekből, hogy a szövegekben egy olyan figurát vitt színre, hogy egy divatos kifejezéssel éljek, amely figura mindenfajta anakronizmusával együtt mégiscsak úgy tűnt, hogy az annak a kornak, vagy még inkább a tulajdonképpen az elkövetkezendő időknek lesz majd az ember vagy költő eszménye, tehát ebben, és akkor itt majd át is adom, mert ebben most így újra belegondolva érzek egy kicsit egy ilyen adis ügyet, már pedig az adit azt a Keményhez szokták kapcsolni, vagy abban az időben a Keményhez volt kapcsolva az adiféle attitűd, de abban is itt ez ugye attitűdbeli hasonlóság, hogy az adi is úgy prezentálja magát, mint a jövő emberét, hogy ma, a viszonyait, a kapcsolatait, stb. Tehát az egész imágót így prezentálja, és valami ilyesmi a Téreibe is volt. Tehát, hogy biztos, hogy kellett a rendszerváltásnak ez a újatakarása, és ez az újatakarás, és akkor itt visszatérünk a bizonyos értelemben a hát nem arhaizáláshoz ebben az esetben, de hogy mint hogyha közben meg visszanyúlt a 20-as évekhez is, a szövegvilágban is, és ebben az imágóban is, és ez tulajdonképpen, mint egy olyan állítás is lett volna, hogy a szocializmus 4 évtizede az kitörölhető, és lehet onnan folytatni, ahol abba lett hagyva. És most akkor ennyi volt.
Igen, tehát nem érdemes attól se eltekinteni szerintem se, hogy milyen körülmények között indult ez a költői pálya, tehát cinikusan azt is lehet mondani, hogy jókor volt jó helyen térei, mert 89 őszén költözött fel Budapestre, amikor hát ő is rendszert váltott, lehetne mondani, mert szülővárosát leserélte a fővárosra. És hirtelen ugye egy csomó lehetőség kinyílt, új folyóiratok, új könyvkiadók, újfajta pénzforrások jelentek meg a kultúra területén, amikkel lehetett élni, és ő tudott is élni. Ez az egyik komponense annak, hogy hogyan robbanhatott be ő az irodalomba ilyen sikeresen. Egy másik komponens, azokon túl, amiket Krisztián mondott, az is, hogy óriási lendülettel, nagy munkabírással tudott írni, tehát 2 évente jelentek meg a verses kötetei, és közben prózát is írt, tehát volt, hogy minden évben jelent meg legalább egy könyve a 90-es években nagyjából, és később sem lassított. Tehát ez is egy fontos. És hát igen, ez, hogy mennyi mindent tudott egyszerre megidézni, ez a posztmodernizmusnak egy jellegzetes sajátossága, hogy múltbeli formákat idéz meg, múltbeli megszólalásmódokat idéz meg, elmosva a határokat a múlt és a jelen között, tehát persze ott van Adi, ott vannak a 20-as évek, ott van ez a századforduló, és abban a századfordulóban, amelyikben Térei indult, abban a szövegeiben, hogy mondjam, megérzékítette az előző századfordulót is azzal, hogy alter egókat vesz fel, vagy megidéz olyan szerzőket, mint Szomori Dezső, Szépernő, Molnár Ferenc, és így tovább, és aztán persze Kosztolányi, és hát egy csomó minden, és mégis annyira mai, mert a furcsaságában mindig van valami mai.
És hogyha egy kicsit már valamennyire érintettétek a szövegeken kívüli szféráját, ugye a munkabírást mondtad, de hogy a későbbiekben, a 90-es évek után, ami vele kapcsolatban egy ilyen már közhelyes állításnak számított, hogy ő mennyire tudatosan építi a pályáját, és hogy egy ilyen jó értelemben vett karrierizmus jellemzi az ő építkezését, ezt hogyan kell elképzelni?
Hogy tehát nyilván azért is mondtam az Adit, mert ő mindig a Szomorira hivatkozik elsősorban, tehát próbáltam valami nem teljesen kézenfekvőt mondani, de például a tudatosság, nem tudom, hogy az például a 90-es években egy rendszeres foglalkozása volt, hogy mindig nézte napra pontosan, hogy a Kosztolányi aznap, amikor annyi idős, mint ő, aznap annyi napos, akkor mit írt, ugye, nem tudom, tehát az újságcikkei, a tárcái a Kosztolánynak akkor már elérhetőek voltak, tehát ezt nagyjából lehetett látni, és hát nem egyszer fordult elő, hogy itt egy Kosztolányi, itt, amit ő csinált aznap, és akkor melyik a jobb? Tehát nyilván volt, tehát a János habitusában is, meg az akkori, nem tudom én, körülményekben, most még mindig a 90-es évekről beszélek én, aztán majd áttérek, tehát mindenképpen egy ilyen kompetitív, vagy tehát a irodalmi működést, mint agont felfogó, küzdőteret felfogó koncepció működt, tette őt leginkább, de azt is lehet mondani, hogy minket. És aztán pedig szerintem, és itt megint egyébként a Kosztolányi talán a legeklatánsabb példa erre, hogy van egy ilyen elképzelése arról, de ez ugye sokaknál megfigyelhető, tehát Nekem egyszer a Részpali azt mondta, hogy a Petri azért fordít drámákat, mert egy komoly költőnek annak legyen fordítói életműve is, egyébként baromira nincs kedve. Most ezt nem tudom, hogy nyilván a Jánosnál nem feltétlenül így volt, bár a fordításokban biztos volt pénzkereset, meg penzum is, de hogy az, hogy minden műfajban írjon, hogy tulajdonképpen folyamatosan egy ilyen gőtei övrt teremtsen meg, az mindenképpen ambíciója volt, szerintem már az elejétől. Tehát elhoztam a Szaturnuszi költeményeknek az első kiadását, majd az, tehát ez egy korai, már nem tudom én, a második könyve után rögtön fordításkönyve is gondolkodik például.
Igen, ez az építkezés abszolút megfigyelhető. És az is, hogy mindig mást akar csinálni, mint ami az előző könyvében volt, tehát soha nem. Azt hiszem, ezt elmondhatjuk, hogy nem ismételte magát. És másokat sem akart ismételni, tehát azt nagyon-nagyon a maga útját járta, ez egészen bizonyos.
És ami meg egy fontos fogalom vele kapcsolatban, és egyébként volt, hogy ő is így hivatkozott magára, ez a hídemberség, és így érdekel egyébként, hogy mennyire tartjátok problematikusnak ezt a fogalmat vele kapcsolatban, vagy egyáltalán ez a fogalom ma, vagy akár a 2000-es években fenntartható-e, mit kell ezen érteni, ez egy szerepnek a félreértése volt, hogy látjátok ezt?
Ezt 2010-es években használta magára néhányszor ezt a kifejezést az interjúiban végig lehet követni, a hangsúly változásokat, vagy ennek a szónak az érvényességét. Arra próbál célozni vele, azt hiszem, egy olyan szerepfelfogásra, amit érvényesíteni akart, hogy a nagyon-nagyon polarizált és két ellenséges táborra oszlott kulturális közéletben ő valamiképpen közvetíteni képes. És akkor szimbolikusan így a kultúra egységét képes megtestesíteni. Hiszen voltak jobboldali barátai, meg baloldali barátai, meg mindenféle oldalon. És egyébként tegyük hozzá, talán az zárójelbe tehető, hogy az ő személyes ambíciói mik voltak, vagy az ő lelki megélése. Az, hogy őt a politikai elfogultságoktól függetlenül minden oldalon és minden írószervezetben és minden kuratóriumban és minden folyóiratban elismerték, az ma már szerintem tény.
Minusz Bátori Csaba.
Kijelenthető. Tehát ebből a szempontból a recepcióját, az érték vele kapcsolatos értékeléseket tekintve talán valamilyen egységet tudott képviselni, de az, hogy a végletesen polarizált közéletben közvetíteni tudjon, ez hát néhány évvel később egy másik interjúban már ő is úgy beszél erről, hogy hát igen, volt ilyen ambícióm, de ez lehetetlen. Tehát ez egyszerűen nem jött be szerintem neki sem, ahogy...
Hát ő is önkritikus volt egy ponton.
Abszolút.
Vagy hát egyébként nyilván, tehát itt egyrészt azt azért említsük meg, hogy a hídember kifejezés az a Beremény Géza találmánya, vagy neologizmusa, ugye egy filmcím, de hogy tehát egyrészt alkatában a János az sokkal inkább volt szerintem frontember, mint hídember, és egyfelől tehát inkább látom azt, hogy tehát most a személyes viszonyokon túl, mert nyilván tehát egyrészt az, hogy mi jelenik meg a művekben, mi jelenik meg az interjúkban, és mi történik a személyes viszonyokban, ez három egymástól nem, vagy némiképp különbözőség. Tehát ezek nem is feltétlenül mozognak együtt. Tehát itt nyilván például nem ilyen poétikai természetű közvetítésre gondolunk, arra valószínűleg egyébként nincs is szükség, tehát mondjuk nem tudom, Orbán János Dénes az amennyit a Partin Lajosból inspirálódott a költészetében, az nem fedi le, ugye, tehát a poétikai osztatúságok nem fedik le mondjuk a politikaiakat. De hogy inkább én azt láttam, hogy egyrészt tehát inkább az van, hogy az oldalak próbálják magukhoz húzni a János, tehát ez a hídemberség, ez inkább, hogyha milyen képiesen vagy képben akarom megfogalmazni, akkor ez a kaukázusi krétakörnek a gyereke, akit ugye rángat a két anya két irányba egyfelől. Másfelől meg nyilván az van, hogy amikor ő ezt az ambíciót megfogalmazta, akkor még azért a 2010 tízes évek legelején vagyunk, ha jól emlékszem. Vagy. Szóval nyilván utána változik úgy a politikai környezet, hogy most arra már a, nem tudom, tehát valószínűleg nagyon, egy ideig nagyon sok politikai vitánk lett volna, és aztán már nem tudom én, az orosz háború óta sokkal kevesebb, tehát most arra már ez a hídember pozíció, ez olyan, mint amikor valaki belép egy stégről egy csónakba, ami nincs kikötve, és úgy próbál hidat képezni, hogy közben mindenképpen bele fog esni a vízbe, és ezt szerintem elkerülte volna a János, tehát mondjuk tényleg az orosz háború az egy olyan helyzetet eredményezett, hogy egyszerűen a művek nem engedték volna, hogy segget csináljon a szájából.
Gergő, te a disszertációdat abból írtad, hogy mi a viszony a térei életműben a helyeknek és a történelmnek egymáshoz, és ezzel kapcsolatban szeretném egyébként kérdezni tőled, hogy mi a tétje egyébként térei alkotásaiban például az olyan helyeknek, amik adott esetben címbe is vannak emelve, Dresda, Varsó, Budapest, és egyébként hogyan viszonyult a történelemhez a helyeken keresztül?
Van egy szintén egy interjúból egy mondata, ami nekem sokszor az eszembe járt, és azt hiszem végül nem írtam bele a disszertációba, de most elmondom, hogy engem sosem arról kérdezik, hogy miért ír mindig városokról, meg különböző terekről, és akkor azt mondja erre, hogy engem sosem maga a város érdekelt, hanem az ember a tájban. Tehát mindig arról van szó, hogy emberi dolgok, és egyrészt egyéni dolgok, az egyéni életnek a nehézségei, megpróbáltatásai vagy örömei, hogyan íródnak bele a térbe másrészt, és szerintem ez a fontosabb a közösségnek, a társadalomnak a története, a traumái vagy az örömei, hogyan íródnak bele a térbe. Tele vannak olyan helyekkel az ő művei, versek, regények, drámák, hogy valaki megy valahol, és akkor hirtelen az, ami azon a helyen történt vele 100 évvel ezelőtt, az így bevillan, mint egy traumabetörés. Nem vele történt meg, mondjuk sétálok a Schwab-hegyen, és akkor megjelennek a budai kitörésből a katonák, és akkor hirtelen, erről már, ahogy már beszéltünk, hogy az idő, különböző idősíkok, múlt, jelen, jövő összevonódnak. Tehát valahogy a helyeken, tereken, gyakran épületeken, meg városokon keresztül mutat, azt hiszem, sokszor emlékezett politikai dilemmákat mutat fel. Nagyon sok, ugye, van olyan verses kötet, hogy a valóságos Varsó, van egy olyan, hogy a Dresda februárban, most maradjunk csak ennél a kettőnél, Varsó, Dresda, de Budapestre is, meg Debrecenre is ez nagyjából elmondható, hogy ezek olyan városok, amelyek vagy teljesen elpusztultak, mondjuk a II. Világháborúban, vagy valamilyen harcban, vagy természeti csapásban, és aztán újra felépültek. Aztán lehet, hogy megint elpusztultak, és újra felépültek, és állandóan ez a dialektika van, az ellentétekből előrehaladás. Ez nem körforgás, hanem így halad előre. Egy ilyen történelemképe van az ő verseinek, és azt hiszem, hogy így ez az emlékezett politikai vízió, ami kiolvasható.
De egyébként meg lehet fogalmazni egyszerűen, hogy néz ki az a Magyarország, ami a térei drámáiban vagy a versesregényeiben megjelenik?
Kísérti a múltja, fájnak a sebei, de arra törekszik, hogy megismerje a múltját, és ezért békésebb legyen a jövője.
Hát egyrészt ugye építésznek készült eredetileg a János, tehát mindenképpen volt egy nagyon mély viszonya az épített környezethez, vagy így, de én például egyáltalán nem tudtam követni, vagy hát ugye ide is alig találtam el. Őneki az is fontos volt, hogy házszán, tehát felkeresse azokat az épületeket, amik a különböző olvasmányaiba felbukkantak. Volt egy nem tudom, nagyon szerette a Bodor Ferencnek a Pesti Presszók sorozatát, ami volt akkor a Narancsban, és őnek is volt egy katalógus arról, hogy hol, nem tudom én, 50 vagy 100 kávéházat tudott, hogy hol volt. Ezeket nyilván mind fel is kereste, nem tudom én, tehát cipőboltok voltak ott, meg offot értek. De hogy igazából a szövegekben szerintem egyfelől, tehát mindenképpen ez a pusztulás és újraépülés, és hogy mi épül újra, és mi patyom kin, és mi nem. Ez egy folyamatos ilyen dialektika, ami mozgatja a verseket. Másrészt meg van egy ilyen oszcilláció az absztrakt és a konkrét között. Tehát ugye nyilván egy ilyen hely megnevezés, az mindig leránt a konkrétba, és hát ugye nagyon sok... Na mindegy, szóval tehát ez talán érthető, hogy mit gondolok ez alatt, tehát végül is tulajdonképpen egyszerre működnek ezek a helyek konkrét és absztrakt helyekként, az például konkrétan tudom, hogy például Varsóra még abszolút a első kötete előtt, tehát még debreceni kiskamaszként talált rá, állítása szerint 11-szer olvasta Varsói gettó felkelt című, nem tudom, 80-as években megjelent ilyen népszerű ismeretterjesztő történelemkönyvet, aminek egyébként a borítóján azon egy bombatalálatot kapott ház és nem tudom én, menetelő vagy sebesült társokat hurcoló nácik láthatóak, stb. Tehát az, tehát a háborúra való fixáltság, az mindenképpen benne van ezekben a helyekben. Tehát azt mondja, tehát azért ezek általában inkább háborúba pusztultak el.
Ahhoz ugye nem fér kétség, hogy Térei egy nagy hatású szerző, de hogy látjátok egyébként, miben tetten érhető az, amit valóságosan kifejtett a magyar irodalomra, tehát hogy mi az, ami egyébként folytatható ebből, és mi az, ami zsákutcának tűnt. Látjátok-e azt, hogy láttok-e szerzőket, akik kifejezetten és kimutathatóan az ő írásaiból táplálkoznak, és az inspirálja őket, szóval hogy látjátok ezt?
Vannak olyan dolgok, amikben nagyon inspiráló volt az ő működése, például abban, hogy rengeteg műfajban alkotott, erről már esett szó, de például a versesregény, amiről az volt a közvélekedés, hogy ma már nem létezik ez a műfaj, mert korhoz kötött, vagy egyszerűen a mai problémák ebben a műfajban nem kifejezhetők, de ő írt egy versesregényt, a Paulus címmel, 2001-ben jelent meg, ha jól emlékszem, és ez nagy siker volt, ez volt talán az addigi legnagyobb könyvsikere, és ez eléggé megtermékenyítően hatott más szerzőkre is, tehát akkor a következő években elég sok versesregényt írtak, Szálinger Balástól, Sejn Gáboron, Géher Istvánon át, Varró Dánielig, a Túlamaszathegyen, az a Paulus nélkül valószínűleg nem.
Hát vagy a Keresztes Józsefnek, ami szintén a anyagi stróf, csak azért, mert azt tényleg anyagi strófába is írta.
És így tovább. És aztán nyilvánvaló ez is oda-vissza hatás, tehát akik mondjuk belőle inspirálódva írtak versesregényt, azok már a Térei következő versesregényeire is hatottak, és akkor ő megint próbált valami más csinálni, hogy ne. Ilyen értelemben poétikai, műfai értelemben szerintem abszolút. És egyébként, ha már a versesregényeknél vagyunk, mióta meghalt a Térei, ugye 2019-ben halt meg, azóta én úgy látom, hogy megint egyre több versesregényt írnak, vagy több jelenik meg. Ez most csak egy példa volt, konkrét szerzőt nem tudnék mondani.
Tehát van, vagy nincs a fiatal irodalomban kimutatható Térei hatás szerinted?
Biztosan van. Vannak olyan fiatal költők, akik nekem mondták, hogy nagyon fontos olvasmányélményük volt. Ugye ez egy érdekes kérdés, hogy te is most fiatal költőkről kérdezel, meg ez, ami először eszünkbe jut, de valójában az idősebbekre is tudhatni egy lendületes fiatal, aki sikereket ér el, az idősebbekre is egész biztosan hat. Tehát, hogy Nádas Péter és Marnó János és Tamás Gáspár Miklós elismerte Térei, értjük. És a kortársakat sem tehát a vele egyidőseket, egy nemzedékbe tartozókat is, nyilvánvalót is egy ilyen fajta viszonyról lehet beszélni.
Igazából szerint, tehát egyrészt valószínűleg a Paulus volt az a első olyan váratlan húzás, ugye volt jó pár váratlan húzás, amit ugye mondtál is korábban, hogy nem ismételte magát, szóval volt több olyan húzás, de az volt az a húzás, talán ahol először átlépett az ő kifejezésével a nagyszabás területére. Nem vagyok benne biztos, hogy teljesen pontos a fogalompár, de minden esetre, mint hogyha ez egy fogalompár lenne, hogy az egyik végén van a belterj, amitől ő mindenképpen óvakodni akart, vagy tehát az egy negatív tartalmú fogalom, ez nyilván a nem tudom milyen, az irodalom belvilágát jelenti. Volt a 88-ban jelentem meg a Kornisnak a Nemzedékemhez című esszéje, amit nagyon sokszor, nem tudom, citáltunk egymásnak, vagy egyfajta bibliánk volt az a szöveg, ahol megjelenik a belternek ez a képe, hogy a bölcsész kar majd szájtátva elemez. Ez volt az, amivel ő nem akart megelégedni, vagy nem tudott megelégedni, és ezzel szembeállítva a pozitív tartalmú fogalom, az pedig mondjuk ez a nagyszabás, tehát egy olyan mű, ami valamilyen fajta figyelmet kikényszerít egy laikus közönségből is. És például, nem tudom, hát például ez az ambíció, ez ma, nem tudom, általánosnak tekinthető. Egyáltalán az, hogy ma mondjuk a konceptköteteknek mekkora divatja van, az szerintem annak lehet köze abszolút a János működéséhez, de hát elsősorban, ami a legfontosabb, az a nyelve és a nyelvkezelése, és hát az nagyon sok helyen tetten érhető búvópatakként. Nyilván egy szerzőt ilyen módon az udvariatlanság is lenne mondani, mert azzal akkor epigonnak kiáltanék ki valakit, azt nyilván nem akarok.
Hogyha most valaki úgy nézi ezt a műsort, hogy eddig nem olvasta Térei János, de adott esetben akár emiatt a beszélgetés miatt kíváncsi lett Térei János műveire, akkor mit ajánlanátok neki, hogy mivel érdemes kezdeni, mi a jó belépő Térei János életművébe, és kérlek mondjátok el, hogy amit most ajánlani fogtok, az nektek személyesen miért fontos?
Akkor kezdem én. Én a Legkisebb jégkorszak című regényt ajánlanám, ami 2015-ben jelent meg, és egy néhány évvel később játszódik, tehát egyfajta utopisztikus cselekménye van, egy természeti katasztrófa hatásait vizsgálja a magyar társadalomra. Tele van humorral, tele van pátosszal, tragédiával, ami egy jó regényhez kell, rendkívül szórakoztató, és azt hiszem, hogy gondolati mélységek ebben bővelkedik, és verses formában van írva, tehát egy külön érdekesség, mert azt hiszem, hogy a legtöbben nem szoktunk verses epikát olvasni, de ez egy kifejezetten szórakoztató és elgondolkodható regény, Legkisebb jégkorszak.
Az adásra készülve tehát több mindenbe belenéztem, de aztán bele jobban beleveszni abba a eszékritika könyvéből, vagy ott olvastam hosszabb szövegeket, azt mindenképpen javaslom, az mindenképpen nagyon izgalmas a Jánosnak az irodalom szemlélete, de egyébként azt mondanám, hogy haladjon a kedves néző időrendbe, de hogyha tényleg le akarja a palacsintának az első végét harapni, akkor meg kezdje a Tulajdonosi Szemlélet című könyvvel, ami ez az a személyes kötődésem, hogy ez az én szavam járása volt a János cigaretta adási szokásaira reflektálva, nem nagyon szeretett cigarettát adni, pedig mindig volt nála két doboz.
Krisztián Gergő, köszönöm, hogy itt voltatok, és ezt elmondtátok a nézőinknek, gyertek majd máskor is.